Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, írja az Infostart. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra kér mindenkit, hogy aki nem a nyári szabadságát tölti, a következő napokban szálljon egy órát a véradásra. Az elmúlt hetekben országosan jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe került. A betegellátás nem állhat meg a nyári szabadságok idején sem. Ehhez azonban naponta 1600-1800 véradóra van szükség. Jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért minden egyes véradásnak kiemelt jelentősége van. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud vért adni, aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint az Exim Bank ügyleteinek feljelentése után egyenként alaposan vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a Magyar Távirati Iroda. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 200-300 benzinkutat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter. Elmondta, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A tárcavezető pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakembereivel látogatott el a csillagvizsgálóba. A miniszter videó üzenetében felidézte, a planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit. 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Készült egy koncepció 2018-ban a felújítására, de a korábbi kormány számára soha nem volt fontos a planetárium sorsa. Emlékeztetett arra, hogy évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Híreink végén az időjárásról. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható a napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a szorongásról beszélgetünk. Hogyan ismerhető fel a szorongó gyerek, milyen esetekben természetes a szorongás, és mikor lehet szükség szakember segítségére. Ha tehetik, tartsanak velünk. A mai témánk tehát a szorongás lesz, és azért is fontos talán ezzel foglalkozni, mert hogy olyan gyakori, tipikus tüneteket mondhatnánk arra, hogy szorongó a gyerek akkor, hogyha csendben van, ha visszahúzódó, ha keveset beszél, de hogy ez általában véve egy sokkal nagyobb területet foglal magába. Üdvözöllek, Eszter, itt a stúdióban. Milyen tünetekről beszélhetünk?
Üdvözöllek én is téged meg a hallgatókat. Hát ez egy egészen széles skálán mutatkozó tünetegyüttes, és természetesen függ a gyermeknek a személyiségétől, temperamentumától, de alapvetően, amit mondasz, igen, az gyakori, sőt, mondjuk közösségben kutatások alapján is megfigyelt viselkedésmód ez, hogy valaki egyedül játszik sokat, vagy a játékban csak szemlélődő szerepet tölt be, tehát hogy vágyakozva nézi a többieket, de nem mer csatlakozni, ezt óvodában megfigyelték, de akár kisiskolásoknál is igaz lehet, de ezentúl azért még van két mesélye ennek, ami szerintem, vagy két végpontja. Az egyik az, hogyha ellenkezik, vagy visszautasít a gyermek helyzeteket. Nem akar óvodába menni, nem akar a nagymamánál aludni, nem akar felöltözni, hogy ki kelljen menni az utcára, és akkor ennek tényleg ilyen esetenként nagyon váltogatja magát. De vannak azok a szorongó gyerekek, akik azért lesznek, vagy azért tűnnek fel később, ugye a szülők, vagy a felnőttek számára, mert ők viszont behódolnak. Tehát nem mutatják egyből az ellenvetésüket olyan dolgok iránt, amitől ők félnek, hanem egész egyszerűen alávetik magukat a felnőttek akaratának, hogy igen, mondjuk most ez az óvis példa nagyon itt lebeg, hogy igen, elmegy óvodába, de nagyon fontos, hogy milyen kedvel, tehát és mennyire aktív volt, mennyire nyitott a többiek felé, tehát hogy nem biztos, hogy az ellenállás vagy az ellenkezés az egyetlen, ami ezt megmutatja. És ugye hát nem mindegy, hogy milyen szakaszában vagyunk annak, hogy valaki elkezd szorongani, mert amikor még csak egy kezdeti szakasz, és úgymond van egy nagyon konkrét dolog, amitől szorong, akkor ugye nyilván ott vannak azok a vegetatív jelenségek, amiket egyébként is ugye a félelemnél mindenki ismer magára, hogy szapora a szívverés, ugye magas pulzusszám, verejtékezés, megfeszül a teste, de ezen túl a testi tünetekben, hogyha elhúzódó szorongásról beszélünk, és több mindenre kiterjedőről, na akkor jelennek meg az ilyen dolgok, hogy hasfájás, fejfájás, hányinger, ugye ezek nagyon jellegzetes tünetek, de hát egyéb testi tünetben is megmutatkozhat, de mondjuk ezek a leggyakrabban jelentkezők. Ami pedig az érzelmeket, lelki dolgokat illeti, hát az ilyen gyerekeknek nagyon gyakran alacsonyabb az önértékelése, egy kicsit ilyen csökkent értékűséget élnek át, kisebb rendűnek érzik magukat a többieknél, ugye ebből is fakad az, hogy mondjuk nem mernek becsatlakozni egy tevékenységbe, egy játékba, mert ők azt gondolják, hogy nem fognak tudni olyan gyorsan futni, ők nem fogják tudni elkapni a, mondjuk a fogóban azt, akit el kell kapni, vagy kidobni a kidobóban a társukat. Illetve hát ugye igen, ez a csendesség, zárkózottság, ez abszolút igaz lehet.
És mi van akkor, hogyha a tünetek nem így egyszerre jelennek meg, hanem mondjuk a gyerek csak folyamatosan, akár ez a mondat, amit mondtál, hogy én ezt úgy se tudom megcsinálni. De alapvetően mást nem tapasztalunk rajta.
Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően a szorongás esetén azért elég széles körű az, hogy milyen fajta szorongásokról is tudunk beszélni, mert az, hogy ugye a leggyakrabban szerintem az embernek ez a félénkség, szociális szorongás jut eszébe ezzel kapcsolatban, főleg ugye, hogyha gyerekekről beszélünk, mert mit nézünk mindig. Van-e barátod az óvodában? Vannak-e barátai a gyermeknek az iskolában? De van, aki mondjuk ebben teljesen jól működik, ahogy mondod, és igen, akár teszem azt is nagyon gyakori, hogy népszerű gyermek, és sikeres gyermek, és jó eredményekkel végzi az iskolát, vagy az óvodában is ugye gyakran kiemelik, megdicséri, de valami előbukkan, mégpedig ezt úgy hívjuk, hogy teljesítményszorongás, ami egy egészen vad válfaja a szorongásnak olyan szempontból, hogy ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, mert nagyon erősen makacsul ragaszkodnak a gyerekek hozzá, és pont ez, amit mondasz, hogy ez megmutatkozhat ilyenben, hogy nem csinálom, mert nagyon nem bírom elviselni a kudarcot, tehát a kudarc kerülésben is megmutatkozhat, illetve abban is, hogy beleáll a bizonyos ilyen helyzetekbe, de ha nem jön össze, akkor nagyon kiderül. Vagy már előtte, tehát hogyha tudja, hogy mondjuk neki lesz egy megmérettetése, teszem azt egy kisiskolásnak egy dolgozat, akkor már előtte nem eszik úgy, nem alszik úgy. Ez is egy nagyon gyakori szorongásos tünet, az alvás zavar, ugye sokszor megszakítja az alvását, felébred éjszaka, nehezen alszik el este, nem tudja ugye megnyugtatni magát úgy, hogy ő álomra szenderüljön. Tehát, hogy igen, tehát nem mindig annyira szembeötlő ez, és van, akinél például a teljesítményszorongás kifejezetten gyakori sikeres gyerekeknél. Pont azért, mert nagyon sokszor hallja vissza azt magára, hogy ó, de ügyes vagy, ó, milyen szép vagy, ó, milyen okos vagy, és akkor hirtelen, ha valami nem sikerül, akkor mit von le ebbe? Hát akkor én már nem vagyok ügyes, én már nem vagyok okos, én már nem vagyok szép.
Hát igen, ugye erre mondják, hogy számokban mérik most már ők is ilyenkor a teljesítményüket, hogy mennyit is értek el. De akkor ez mondjuk, mikortól jelezheti számunkra azt, hogy kell, szükséges a szakember?
Mindig azt kell megnézni, hogy alapvetően a szorongás ez egy természetes életjelenség egyébként, tehát az, hogy valaki szorong, izgul, az nem lehet kizárni egy ember életéből, ugyanolyan, mint mondjuk az öröm, vagy bármilyen más ilyen érzelem, hogy
bizony, de erre mondják, hogy szükséges rossz.
Tehát szükséges, és nem mindig rossz, mert hogy a szorongás képes arra is, hogy mondjuk a teljesítményt fokozza. Tehát amikor mondjuk gondoljunk bele, hogy izgulunk, akkor egy kicsit kiélesednek az érzékszerveink, és lehet, hogy pont, hogy összeszedettebbek vagyunk, jobban meg tudjuk fogalmazni a gondolatainkat, jobban teljesítünk. Ugye sokszor vannak azok a gyerekek, akik hát én nem nagyon tanultam a dolgozatra, aztán csak ír egy ötös, vagy letagadja, vagy tényleg nem tanul, de ugye csak sikerült pont a szorongásnak a teljesítményfokozó hatása miatt összeszednie magát. Ugyanúgy a szorongásnak nagyon fontos jelző funkciója van, ugye akár az életben maradáshoz is mondjuk már régebben, de még most is fontos szerepet játszott az életben maradásban is, hiszen az, hogy valamitől félek, valamitől tartok, az egy fontos jelzőfunkció. Az, hogy én elkerülök helyzeteket, mondjuk nem sétálok végig egy sötét sikáraton egyedül éjszaka, az egy, hát igen, az egy életmentő dolog. Tehát fontos a szülőkben ezt tudatosítani, mert gyakran látom, hogy már ilyen apróságokon is megijednek, hogy hát ugye idegen környezetben a gyermek nem nyílik meg egyből. De ez egy teljesen természetes dolog, hogy olyan emberekkel, akiket ő nem ismer, nem látott még soha, az lenne fura, hogyha nyakukba ugorna. Hiszen jó, hogy tehát ez neki kell az életbe maradáshoz, hogy legyen benne egy kis szkepticizmus, hogy én nem tudom, ki vagy, megvárom, hogy meglássam, hogy ki vagy, és mikor látom, hogy mondjuk átjönnek a szülőkhöz a barátok, és hogy milyen jól érzik magukat, és milyen jókat nevetgenek, akkor már ő is oda mer menni, és bekapcsolódik mondjuk a beszélgetésbe, játékba, de hogy igen, tehát viszont, hogy ne térjek el teljesen a kérdéstől, hogy mi az a pont ezen a skálán, amikor már szakemberhez kell fordulni, az segít ebben, hogy mennyire van kihatása az életminőségére. Tehát az, hogy neki néha nincs kedve elmenni óvodába, mert tudja, hogy aznap mondjuk tornán egy olyan foglalkozás lesz, vagy egy olyan játékeszköz, amit nem szeret, az egy egészséges dolog. De az, ha minden nap nehezen lehet vele elmenni, nem akar felöltözni, nem akar reggelizni, akkor van, tehát hogy az életminőségét milyen szinten befolyásolja, végülis ez a kulcsa annak, hogy mikor menjenek el a szülők, és mikor forduljanak szakemberhez. Ettől függetlenül vannak eseti szorongások, tehát hogy van olyan gyerek, akinek lelki alkata alapján mondhatjuk azt, hogy viszonylag elég szorongós, és sajnos így generalizálódik a szorongása, és nagyon sok mindenre kiterjed, és már ugye nem is köthető konkrét tárgyhoz, hanem csak van ebben egy ilyen általános félelemérzet. Ugye hát ők azok, akiknek egyből érdemes terápiás megsegítés, illetve itt ilyenkor a szülőknek is érdemes elgondolkodni, hogy de vannak az eseti szorongók, akik viszont történik velük valami, akár egy trauma, és annak következtében kezdenek el szorongani, olyankor is érdemes szakembert felkeresni, főleg, hogyha nem annyira úgy érezzük, hogy átmeneti lehet, mert akkor lehet, hogy elég egy-két alkalom, egy tanácsadás. Mondok példát, van, aki mondjuk éjszaka nagy vihar van, és akkor a vihartól fél. És akkor ez tényleg egy ilyen eseti szorongás, hogyha ő egyébként nem szorongós alkatú, és akkor ebben tud segíteni egy szakember, de ilyenkor azért van, mikor magától is rendeződik ez a szülők, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ösztönösen is sokszor jól reagálnak ilyen helyzetekben.
Az előfordulhat, hogy a már észlelt szorongás, most visszakanyarodok megint erre a példára, hogy a teljesítménykényszer, ez fokozhatja a gyerekben azt, hogy ő még akár másra is szorongást mutathat?
Igen.
Tehát, hogyha ezt nem kezeljük, akkor mondjuk ez halmazati?
Nem feltétlenül, tehát nem előfeltétel, hogy most akkor legyen valami kicsi, és utána nagy, de előfordulhat bizony ezek így ilyen öngerjesztő folyamatok. Például most, ha valakinek először ugye mondjuk szociális szorongó is, és a közösségtől fél, és elkezd fájni a hasa, akkor ugye észleli, hogy fáj a hasa, akkor már elkezd szorongani a betegségektől is, és így tovább, ez azért tudja ezeket. Vagy mondjuk egy teljesítményszorongó mégis bekerül egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk mások előtt nem teljesít úgy, harmadik lesz egy versenyen, mondok valamit, vagy akár második, ami mondjuk egy teljesítményszorongónak már maga a világ vége lehet akár, akkor már jöhet az vele, hogy akkor ő már nem szívesen megy közösségbe, mert mit fognak róla gondolni, jaj, ő az, aki második lett a futóversenyen, holott ugye az embereknek nem így működünk, de a szorongásnak egy nagyon kellemetlen része az, hogy ilyenkor azért ilyen nagyon elképzelt kis forgatókönyveket futtat le az ember az agyában, és nagyon nehéz ezeket leállítani. Thank you.
Most, hogyha arra gondolok, hogy vannak ezek a trauma okozta szorongások, itt azért beszélhetünk arról is, hogyha valaki fél a víztől. Miért félhet a víztől? Akár valamilyen trauma érte a vízzel kapcsolatban gyerekkorában. Vagy fél a rovaroktól. Akár ez is okozhatott volt történés az életében, amitől ő fél. De hogy ezek a traumák, tehát ezt észre se veszi talán az ember a gyerekén, hogy mi történhetett, ami benne mondjuk ilyen gátat okozott.
Igen, és hogyha nem is biztos, tehát az életkorától is függ a gyermeknek, hogy mennyire tudunk ennek így 100%-ban utána járni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor már főleg azzal kell foglalkozni, hogy hogyan tudunk neki segíteni. És amit mondasz, és szerintem elég gyakori, hogy mondjuk rovaroktól fél, víztől fél, nagyon fontos és nagyon jól működő módszer az a fokozatos visszaszoktatás. Tehát, hogyha mondjuk valaki fél a és elkerülés annak, hogy hirtelen egy ilyen óriási szembesítés legyen. Ha valaki fél a rovaroktól, akkor nem dobok a hátára egy szarvasbogárt, hogy jó van, fiam, majd megszokod, mert valószínűleg csak tovább traumatizáljuk vele a gyermeket, de hogyha először csak képeket nézegetünk esetleg a rovarokról, meg ugye hát nyilván azért egy nagy szerencsénk kis hazánk, majd viszonylag változatos méretű és színű és egyéb rovarokat láthatunk, el lehet kezdeni a hangyáknál. El lehet kezdeni azzal, hogy találunk bennük olyan tulajdonságokat, ami főleg ugye még óvodáskorú gyermekeknél nagyon mágikus, még a gondolkodásuk, nagyon szívesen ruháznak fel emberi tulajdonságokkal, állatokat, tárgyakat, akkor lehet ugye a hangya egy szorgos, meg hogy milyen kedves, mennyit segítenek a társaiknak, építenek egy hangyavárat, és akkor utána van vörös hangyány, és katicebogra, hát most nem akarom mutatni a hallgatókat, valószínűleg mindenki szépen tovább gondolja ezt, de hogy sokat lehet ezzel segíteni. Tényleg akár azzal, hogy akkor először csak képeket nézünk, meg csak mesélünk, meg elképzeljük, és akkor elkezdünk pozitív ingereket is kapcsolni ehhez, és szépen alakul. De nyilván egy erősebb fóbiát, tehát az, hogy mondjuk valaki kicsit fél, azzal szerintem egyébként le lehet élni egy életet. De láttam már olyan gyermeket, aki nem tudott elaludni, mert légy volt a szobában. Az már megint csak, és ez a példát azért hoztam fel, szerintem ez is jól érzékeltető, hogy mennyire hat ki az élet minőségére. Hogyha ő ennyitől nem tud elaludni, hát valószínűleg lesz még légy a szobájában, meg a táborok szobájában, meg a barátnője szobájában, hogy ő sorolhatnám, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni, és mondjuk ebben is lehet szakember segítségét kérni, hogyha a szülő nem boldogul magától, és ezt nem kell szégyelni, mert hogy ez a szorongás, ez egy ilyen elég erős mumus az emberben.
Említed ezt az életminőséget, hogy mennyire hat ki mondjuk a gyerek életére, és nyilván így a környezetére is, de a testi tünetekre, ha gondolok, azért az már akkor egy súlyosabb tünet. Tehát, hogyha már a teste is jelez, hogy ő valamit nagyon nem szeret, akár ciklikusan, vagy visszatérően, akkor ott már tényleg szükség van ugye a terapeutára.
Igen, ez így van, de azért azt is kell nézni, hogy hát, tehát, hogyha egyszer van hány ingere, mert fél a dolgozattól, akkor nem. De hogyha krónikusan és visszatérő, akkor igen. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy is egy fáradtabb, nehezebb napja van, és tényleg mondjuk fáj a hasa, mert izgul, de ha egyébként nem jellemző rá, akkor azért nem kell annyira megélni. De valóban a testi tünet az már akkor jelenik meg, amikor már egy kicsit elmélyül.
Tehát ha a gyerek folyamatosan emlegeti, hogy fáj a hasam.
Az bizony, az igen. Uh-huh. Ettől függetlenül a testi tüneteknél mindenképp meg kell említsem azt, hogy mindenképpen ki kell orvosi úton zárni az organikus okokat, mert a kettő nem zárja ki egymást. Tehát lehet valaki vesebajos úgy, hogy közbe szorong, és attól még a vesebaját ugyanúgy kezelni kell. Tehát orvosi vizsgálat, és azt kell mondani, hogy részletes orvosi vizsgálat, tehát egy ilyen, tényleg ilyen több mindenre kiható, nem pedig, hogy ránézünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor menjen el pszichológuson. Az azért érdemes szerintem ezekben a helyzetekben. Még akkor is, hogyha mondjuk így felnőttként látjuk, meg össze tudjuk rakni az okokozati tényezőket, hogy miért szoronghat, meg tényleg szorong, még akkor is azt mondom, hogy orvoshoz akkor is el kell menni.
Mi az a szint, állapot, amikor még a szülő segíthet a gyereknek, és hogyan tud ő egyáltalán segíteni a gyereknek ebben?
Hát az esetieknél szerintem, hogyha nem erős trauma van, vagy mondjuk fél a sötétben, nehéz ezt megmondani, mert hogy mindig esetek, tehát egy esetspecifikusan könnyebb válaszolni, de ami viszont Így általánosságban véve azt gondolom, hogy segíthet, és hagyj ajánljak egy könyvet, ami szerintem fantasztikus ebben a témában, a Deli Ága Éva és Lovász Hajnalkának a Mit kezdjünk a szorongással című könyve, ami én nagyon nagy szeretettel szoktam el a szülőknek, mert nagyon szépen, érthetően és sok példával alátámasztva mutatja be a szorongást, a gyerekek szorongásos tüneteit és a megoldásokat is, és van benne 8 plusz 1 megoldás, ami szerintem nagyon jó, mert ugye szülőknek tényleg néha a konkrétumok hiányoznak az életükből, de amit el tudok mondani így általánosságban, és gyakorlatilag ez így nagyjából megfeltethető ennek a könyvnek is, mert tényleg szerintem ez egy nagyon jó átfogó irodalom. Egyrészt az, hogy milyen példát mutat, meg mennyire megértő a gyermeke felé azokban a helyzetekben, amikor ő szorong. Tehát, hogyha mondjuk most volt ez az idegenek közé megyünk, és ezt azért hozom fel másodjára, mert tényleg nagyon gyakori szülőktől hallom, hogyha ő nem akar egyből köszönni az idegen bácsinak, meg nem akar a nyakába ugrani, meg nem akar puszit adni a rokonnak, akit fél évente egyszer lát, akkor megértéssel kell fogadni, a rokont kell edukálni, hogy hát ő már nem emlékszik rá, hát kicsit várjunk, és majd biztos feloldódik.
Hát ez valahol, bocsánat, hogy közbevágok, valahol ambivalens is, hiszen azt várjuk el a gyerektől, hogy idegenekkel ne is kommunikáljon, akár ha az utcán, buszon, bárhol vagyunk.
Hát ez
vagyunk.
Az, igen. Igen, hogy mi magunk se tudjuk néha, hogy mit szeretnénk, nincs ezzel semmi baj. Plusz azért ott van a szorongó gyerekeknek, hát meglepő módon sokszor a szüleik is szorongóak. És hogyha mondjuk van egy teljesítménykényszeres szülő, akibe mondjuk így megjelenik a nagybácsi fél évente, és jön, és akkor a kislány meg, vagy kisfiú meg nem akar oda menni hozzá, akkor két csengő szólal meg, egy az, hogy támogatom a gyerekemet, megvédem, meg segítem, kettő meg az, hogy mit fog gondolni a nagybácsi rólam, hogy én hogy nevelem ezt a gyereket, hogy ő nem megy egyből puszit adni. Tehát, hogy nyilván ugye ez tényleg az egésznek a rákfenéje, hogy bizony azért ugye a szülőknél is gyakran egy ilyen mintázat követésre van az a gyerek részére, hogy a szülők is szoronganak, és ő is ugye ezeket átveszi, még akkor is, hogyha nem direktben van ez neki leközvetítve. Tehát, hogy visszatérve arra, hogy hogyan lehet még segíteni, hát önismereti munkával is nagyon sokat lehet segíteni ezeken a helyzeteken, illetve sokat lehet segíteni azzal, hogyha önállóságot biztosítunk neki, mert túlóvó, túlféltő szülő gyerekeinél is gyakori például a szorongásos tünetek felbukkanása, hiszen ő mit tanul meg magáról, én nem vagyok rá képes, megcsinálják mindig helyettem, akkor én biztos nem tudok ugyanannyit, mint mások, mert nekem mindig helyettem kell megcsinálni dolgokat, meg nekem engem féltenek úgymond a széltől is, akkor engem biztos hamarabb elfúj, mint a többieket. De ha az életkorának megfelelően önállóságot biztosítok neki, az mindig épít egyet az önértékelésében, és az segít a szorongás leküzdésében is például. Tehát rengeteg ilyen módszer van. Ugye, amit mondtam, a fokozatos hozzászoktatás a rovaroknál, rovaros példánál, meg hát a helyzetbehozás, ugye ezt így pont a Deli Ága Éváék írják így szó szerint, hogy helyzetbehozás, hogy bizony annak ellenére, hogy mondjuk tart egy helyzettől, annak ellenére mégis, tehát nem hagyjuk, hogy elkerülje, mert akkor csak azt tanulja meg megküzdési mechanizmusként, hogy én elkerülöm a számomra félelmet keltő dolgokat, már pedig fogok még izgulni sokat, hanem kis biztatással, meg egyéb technikákkal, ami például nagyon jó, hogyha kap egy ilyen kis kabalát, valami kis tárgyat, ami arra emlékezteti őt, hogy ő egyébként milyen bátor, milyen erős. Ezt közösen is elkészíthetjük, akár emlékekből is. Tehát, hogyha mondjuk neki van egy, próbálok ilyen bagatell dolgokat mondani, hogyha ő félt a bábszínháztól, de aztán elment menni, és akkor megvan az a bábszínház jegy, akkor abból lehet, mondjuk az lehet egy kis hajónak a vitorlája, és akkor azt a kis hajót magával viszi, kirakja a táskára. Tehát valami olyan kulcstartó jellegű, vagy kis kabala jellegű tárgyak, akár közös elkészítése, vagy közös vásárlása, de valami, ami őt arra emlékezteti, hogy ő egy valaki, mondjuk megmentett egy cicát, akkor egy kis plusz cicát visz magával, hogy ő milyen bátor volt, hogy megmentette azt a macskát. Tehát próbálok érzékletes példákat hozni. Lényeg a lényeg, hogy legyen nála egy kézzel fogható valami, ami emlékezteti a benne rejlő belső erőre, és akkor már azzal könnyebb helyzetbe hozni őt. Tehát, ezek a módszerek azért még össze is függhetnek, meg egymásra is épülhetnek.
Visszacsatolnék oda, hogy a szülő működése, és ugye most a csapból is az folyik, hogy a minták, amiket hozunk magunkkal transzgenerációs úton, hogy amúgy ezzel tényleg érdemes akkor foglalkozni, hogy mi milyen mintákat hozunk magunkkal, mert lehet, hogy teljesen tudattalanul tápláljuk a gyerekben magát, azt a fajta szorongást, amit mi hozunk magunkkal.
Persze, sőt az is lehet, hogy mondjuk egy 3-4-5 generációval mondjuk egy olyan szokás, ami még akkor az életben maradás szolgálta, mára már csak egy ilyen szorongáskeltő, meg szorongásra alapuló szokás marad, mondjuk egy ilyen, de hogy mivel belénk ültették, ezért marad.
Hát akkor egy kis önismeret is szükséges ide a szülőkhöz.
De mindenképp úgy, hogy ne ítéljék el magukat, hanem inkább próbáljanak segíteni saját maguknak, mert azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amik bárkivel előfordulhatnak, és fontos, hogy ne a szégyen érzed diktáljon egy szülőben, hanem az, hogy hanem a törekvés arra, hogy ő maga is egy kényelmesebb, kiegyensúlyozottabb életet érni, és ezáltal a gyermeke is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyerekkori szorongásról beszélgettünk. A 2026. január 27-i adás ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük a 2025. május 11-i adásunkat, melyben Víg Orsolya ékszerkészítővel, hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Legtöbb nő szeret ékszereket hordani, és nagyon szeretjük földobni a ruháinkat valamilyen színes darabbal. Ma az egyedi ékszerekről fogunk beszélni, és onnan jött ez a szerelem számodra.
Érdekes volt magam is megdöbbentem, hogy már lassan 20 éve készültek el az első ékszerek, akkor születtek meg az úgymond a mintadarabok. Jelenleg horgolt ékszereket készítek, illetve a másik anyag, amit nagyon szeretek, a bőr, ezzel is dolgozom. És a 20 évvel ezelőtti énem a horgolással kezdte, sőt, előtte még volt egy ilyen kis mini korszak a tűzzománc, ami nagy szerelem volt, és ott is igyekeztem minél különlegesebb dolgokat készíteni, illetve számomra mindig az az izgalmas, hogy az adott technikának a lehetőségeit kiaknázzam, tehát ne álljak meg egy kezdő vagy egy alapszintnél, hanem feszegessem valójában inkább a határokat, és ott is térbeli virágokat készítettem, szóval nem feltétlenül az volt az elsődleges, hogy milyen kis képeket, vagy tehát hogy síkban miket lehet ugye készíteni. Hatalmas tükörkeretekkel kísérleteztem, úgyhogy ez is egy izgalmas időszak volt. Aztán váltottam, mivel hogy gyakorlatilag könnyebben elérhető, tehát azért egy a tűzománcozáshoz nyilván olyan technikai feltételek szükségesek, egy kemence, illetve annak a működtetéséhez ugye bizonyos fázisok és áramforrás, ami azért otthon nem a legkönnyebben megvalósítható, és próbáltam más alternatívát is találni, úgymond az önkifejezésre, és így született meg a horgolás, amit így felfedeztem magamnak, nem utolsó sorban nagymamámnak köszönhetően. Először ő mutatta meg a csinyát, vinnyát, hogy hogyan kell forgatni a horgolótűt, és miket lehet vele készíteni. Nyilván a horgolásról szinte mindenkinek elsősorban a kis tévéállványon lévő terítők és csipke minta jut eszébe. Aztán szerintem izgalmas az, hogy ezen túl lépve is akár hagyományőrzésként, ha bár a technikát megújítva és modernizálva ékszereket is készíthetünk belőle. Aztán így születtek meg az első kis horgolt gömbök, és valójában maradtam is ennél a formánál, és az ékszerekre ez a jellemző, hogy mindegyik kis fülbevalóban vagy nyakláncban szerepel ez a kis horgolt bogyó, és ezek kapnak egyéb kiegészítőket. Minden kézműves technikát így saját magam kísérleteztem ki, nem volt ebben semmiféle tanfolyam, vagy egyéb online kutatás, hanem ez a szó szerint nekiülünk a kedvenc horgolós fotelünkben is, és addig csináljuk, amíg jó nem lesz. Így születtek meg, és maradt is, tehát én nagyon, nagyon kitartottam emellett, a gömbforma mellett, és főképp az, hogy egy nagyon lágy, egy nagyon kellemes, nagyon mutatós forma szerintem, és mindemellett szerintem az egyik legnőiesebb forma is. És a forma mellett még, ami számomra fontos volt, hogy ilyen sejmes, puha, magas fényű cérnát használok, ami szintén igaz, hogy nehezebb vele dolgozni, mint egy pamutosabb, egy mattabb változattal, de talán még inkább kiemeli ezt a formát, és az ékszerekhez jobban passzol ez a szép kis sejem fény által.
És hogyan indul a tervezés folyamata? Jön egy ihlet, és azonnal elkezdett a horgolás, vagy papírra veted, hogyan tervezed meg az ékszereket?
Általában nem szoktam papírra vetni a terveket. Igazándiból inkább elképzelem, hogy hogy is néz neki az adott ékszer, vagy milyen formát szeretnék létrehozni. És mivel már azért van benne gyakorlatom, sokszor így elsőre furcsának tűnhet, de gondolatban szoktam összeszerelni, hogy milyen lépés mit követhet, és hogy valójában megvalósítható-e az a gyakorlatban, amit én így elképzelek, vagy szeretnék végeredményként látni. Korábban a bojtok voltak, amik rojtok, bojtok, ez, tehát inkább a bohém stílus, amit így előszeretettel használtam és képviseltem, és az elmúlt hónapokban azt vettem észre, hogy ez a szép kis íves legyező forma, ami kifejezetten népszerűvé vált, és talán mondhatom azt, hogy most ezek a legkeresettebb fülbevalók a repertoáromból.
Hogyha színekre gondolunk, akkor mindenféle színnel szeretsz dolgozni, vagy nagyjából így alkalmazkodsz mondjuk a trendekhez, az éppen divatos színekhez, vagy teljesen saját elképzelés alapján csinálod?
Valójában, ha már valaki találkozott velem rendezvényen, vagy akár megnézi a weboldalt, vagy az online felületeket, akkor rögtön egy színkavalkáddal találkozik, tehát általában ez, ami rögtön szembetűnő, és szeretik az emberek. Amikor magamnak alkotok, vagy a kedvem szerint, akkor a kék és a fehér, ami a leginkább a szívemhez közel áll, illetve ezeknek az árnyalatai. Kevésbé szeretem a merész kombinációkat, inkább árnyalatokban szeretek gondolkodni, akár egy fülbevalón belül. Maradhatunk a kéknél, tehát egy sötétebb és egy világosabb árnyalatot passzintok össze, és talán így ezek ilyen harmonikusabb megjelenést eredményeznek. Aztán persze vannak olyan vásárlói igények, amikor kapok egy cipőfotót, vagy egy táskafotót, akár egy alkalomra egy ruhának a képét, és akkor így pedig születhetnek akár extrémebb és vibrálóbb színű darabok is.
Szívesen elmondod a te meglátásaidat, esetleg azt, hogy az ő bőrszínéhez, az ő karakteréhez mi illik, tehát tudsz tanácsokkal is ellátni be őket?
Mindenképpen szoktam javasolni a próbálást. Tehát egyrészt, hogy a vásárló is lássa, vagy az érdeklődő, hogy ő miben érzi jól magát, és ha igény van rá, akkor természetesen beleszólok, és akár, hogyha felhatalmazást kapok rá, vétózok is, ami szerintem nagyon nem passzol akár az egyéniségéhez, mert szerintem az is nagyon fontos, hogy egy visszafogott hölgynek ne egy pirosat ajánljak és próbáljak bármi áron akár eladni, mert hogy utána nem fogja szeretni, és nem pozitív élményt társít ehhez az ékszerhez, vagy akár a találkozásunkhoz. Tehát nekem elsősorban az a fontos, hogy megpróbáljuk a legönazonosabb ékszert megtalálni, és olyat válasszon az érdeklődő.
Ráadásul azért is, mert ugye egy ékszert általában több évig hordunk, és több ruhához is szeretjük, vagy táskához adott esetben társítani őket. Erről mit gondolsz?
Fontosnak tartom, hogy úgymond Jolly Joker darabok is legyenek az asztalon, amiket ugye bátran ajánlok, tehát a klasszikus aranyat, ezüstöt azért általában szeretik vásárolni a hölgyek, pont azért, mert hogy az akár egy a stílusváltásnál az ő esetükben is évekig meghatározó darab maradhat a ruhatárban. Tehát úgymond alapdarabokat kínálni, amik akár színes ruhákhoz, vagy évszaktól függetlenül is passzolnak a megjelenésükhöz. Főképp fülbevalókat készítek, talán azért, mert én is ezeket hordom előszeretettel, tehát egy kis önzés is van a dologban. Másrészt pedig szerintem azokat a legegyszerűbb cserélgetni, illetve akár egy egyszínű vagy egy mintás ruhát is nagyon-nagyon szépen fel lehet dobni velük. Ami még fontos, hogy egyre többen fémérzékenyek, tehát ezzel a problémával küzdenek, és van jó hír és megoldás, tehát orvosi fém vagy más néven nemes acélalkatrészeket használok, pont azért, hogy ezt a problémát kiküszöböljük, és a fémérzékenységgel küzdők is tudják viselni ezeket az ékszereket, illetve a már korábban említett évekig való tartóságukat is eredményezi, tehát ők nem színeződnek, nem oxidálódnak, és egy jó kis kemény fém, tehát évekig hűtásunk lehet a mindennapokban. A munkafázisokban készülnek el, az egyik nap akkor csak az összeszereléssel foglalkozom, tehát nincs olyan, ha csak nem valami sürgős megrendelésről vagy extrém esetről van szó, hogy leülök, és akkor az elejétől a végig, tehát az utolsó mozzanatig egyszerre készül el egy-két óra alatt egy ékszer.
Volt esetleg olyan megkeresés, ami nagyon különleges volt valamilyen szempontból? Emlékszel ilyenre?
Volt egy nagyon-nagyon kellemes és a szívemhez közel álló eset, amikor is kaptam egy nyakkendőt, ami a hölgynek az adott megrendelőnek az édesapjáé volt, és az esküvőjére kellett ebből a nyakkendőből a hölgynek ékszert készítenem. Gombbehúzással készült, tehát ezek ilyen kis pici gombékszerek voltak, és a sajnos már elhalálozott édesapjára emlékezett meg így, hogy az ő egyik kedvenc nyakkendőjéből szeretett volna ezen a kiemelt napon ékszert viselni. Úgyhogy vannak megható esetek, ez kifejezetten egy ilyen emlékezetes és számomra megható megrendelés volt.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Víg Orsolya ékszerkészítővel hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetünk.
Mik azok az ékszerképes lapok? Mert hogy ez is megtalálható a kínálatodban, és nagyon érdekesnek találom, ilyet még én korábban nem hallottam.
Karácsony és tavasz kapcsán készítettem ilyet, először a karácsonyi időszakban, voltak jellemzőek, talán 2-3 évvel ezelőtt jelentek meg az első változatok. A bedugós fülbevalóknak adtam egy különlegesebb, általam különlegesebbnek vélt kis keretet. Az egyik ilyen képeslapon egy karácsonyfa szerepel egyébként, és a karácsonyfának a bedugós fülbevalók a gömbjei gyakorlatilag. Igazándiból, amikor én kicsi voltam, akkor így hatalmas divat volt a képeslap küldés, és emlékszem arra, hogy anyával mindig húsvét, illetve karácsonyi alkalmával is a rokonoknak, ismerősöknek szorgosan címeztük ezeket a képeslapokat, és onnan jutott eszembe, hogy milyen jó ötlet lehet akár úgymond egy ajándékkártyán, vagy egy kis üzenettel, milyen ünnepi külsőbe öltöztetve átadni az ékszereket, és szerencsére pozitív volt a fogadtatás.
Hogyha visszautazunk így az időben, amikor elkezdted a vállalkozást felépíteni, akkor mik voltak a nagy terveid, céljaid, és hogyan épült ez a vállalkozás?
Valójában azért 14 éves koromban, amikor elkezdtem az első ékszereket készíteni, még nem volt bennem olyan extra tudatosság nyilván a korosztályból fakadóan, vagy a koromból fakadóan, illetve úgymond a tapasztalatlanságomból adódóan. Én ugye iskola mellett, tehát hobbiként kezdtem el, majd egyetem mellett is folytattam, de nyilván nem gondoltam én ezt így végig, hogy ebből egy vállalkozást lehet építeni, csak ugye inkább kedvtelésből, meg az alkotás öröme miatt, aztán jött az ötlet, hogy akár ez vállalkozásként is tovább működtethető. Szokták kérdezni a rendezvényeken, hogy hát, hogy milyen jó nekem, én csak ezzel foglalkozom, csak alkotom, és az ékszereket, és hogy ez egy milyen felszabadító és örömteli munka. Ez valójában így van, tehát az alkotás, a létrehozás az egy csodálatos dolog, és akár kicsiben, akár otthon kézműveskedve mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki anyukáknak a gyerekekkel rajzolni bármiféle kis egyszerű kézműveskedést kipróbálni. De hát természetesen, mint azért mindennek általában vannak nehézségei és árnyoldalai is. Talán ami most tudatosodott már bennem egy jó pár évnyi vállalkozói lét és tapasztalat után, hogy szinte soha nem a jelenben vagyunk. Tehát egy vállalkozónak mindig előre kell gondolkodni. A mi szakmánkban, mondjuk az ékszerkészítőként, ugye évszakokban gondolkodni, kollekciókban gondolkodni, illetve a rendezvényeket előre egyeztetni, látni, ami azért nem mindig egyszerű feladat, és sokszor az önfelett alkotás úgymond rovására megy.
Ha jól tudom, akkor időnként gyerekeknek is tartasz kézműves foglalkozásokat. Ezekről mit lehet tudni, mik történnek ott?
Igen, szoktam 2 órás foglalkozásokat tartani. Fontosnak tartom azt, hogy a gyerekekkel is megismertessük ezt az érzést, hogy milyen valamit az ő kis saját kezükkel odafigyelve szépen, koncentráltan, nyugodtan létrehozni. Szerintem teljesen természetes, hogy elég kevés lehetőség és idő van otthon, mondjuk egy hétvégén vagy egy este az anyukáknak, a családnak ilyen programot kitalálni, és a gyerekekkel akár 1-2 órára leülni. Sőt, ahogy bevallják néhányan anyukák, így szorongva, hogy ők nem is nagyon tudnak kézműveskedni, ez szerintem egy teljesen normális dolog. Lehet nyugodtan legúzni, bármi mást is csinálni. A fontos az, hogy a kézügyességüket egy picit talán, vagy a finom motorikus képességeiket fejleszteni, és meglepően nyitottak és együttműködőek a gyerekek, és nagyon élvezik ezt az alkotási folyamatot.
Manapság viszont szerintem egyre nehezebb talán ebben a technológiákkal átitatott környezetben leültetni a gyerekeket, és mondjuk ilyen foglalkozásokra indítatni őket. De mit látsz rajtuk? El tudnak vonatkoztatni, és akár több óra hosszán keresztül tudják ezeket beszívni magukba, vagy nehezebben foghatóak mondjuk kézműveskedésre?
Van, amikor próbálnak telefonozni, vagy akár arra egy kicsit fókuszálni, vagy elővenni, és akkor nyilván elmondom, hogy most próbáljunk egy másik, nyugodtabb műveletet végezni, azt tegyük félre, tehát sajnos ez a kütyüzés, ez átitatja azért az ő kis életüket, és a figyelmüket valamilyen szinten emiatt talán nehezebb lekötni, vagy megszerezni. Viszont, hogyha megérzik úgymond az ízét, és azt, hogy ők képesek ezt megcsinálni, akkor utána örömmel végzik el ezeket a kis apró műveleteket, és örülnek annak, hogy egy hazavihető tárgyat alkotnak meg, és utána boldogan dicsekednek a szülőknek egyébként, hogy ezt ők maguk készítették.
Családi vállalkozásotok is van. Erről lehet-e valamit tudni, mert te is több lábon állsz, és több mindent csinálsz egyszerre?
Nem unatkozunk, az tény. Az ékszerkészítés mellett egy pár éve, nagyjából 2 éve egy új irány jelent meg az életünkben. Egy véletlen folytán egyébként. Ültünk az udvaron a párommal, és azon gondolkodtunk egy nyári este, hogy de jó lenne egy kicsit kertészkedni. És hát ugye az internet a barátunk, rögtön keresgéltünk, hogy milyen telkek vannak, milyen lehetőségek itt Eger környékén, és ki is néztünk egy kisebb méretű kertet, egy telket, el is mentünk megnézni, ez egy ilyen nagyjából 2000 négyzetméternyi terület volt, aztán nem szerettünk bele így első látásra. Aztán 10 perc múlva már egy 12.000 négyzetméteres telket néztünk a szomszédba, és kicsit túllőve a célon és az eredeti koncepción, hogy egy kis telket szeretnénk, ebből mára már egy majdnem 2 hektáros terület birtokosai lettünk, és ez egy ilyen, szintén egy ilyen szerelemprojekt, mondhatjuk szerintem annak, szintén visszaköszön, ha úgy veszük benne az alkotás, a létrehozás, ami mondjuk így az életemben elég sok területen megjelenik. És az idei évben kezdtünk el inkább ezzel így foglalkozni, és palántákat nevelni. Úgyhogy alapvetően a zöldségtermesztés is a gyümölcs termesztés irányába fogunk majd gondolkodni, és kiegészülni ezzel a területtel az életünkben. Mindenféleképpen a vegyszermentes az irány, tehát ezt az előző években is alkalmaztuk. Mint látjuk, azért egyre küzdelmesebb, tehát a kártevők elég nagy számban és kitartóan jelen vannak, azonban mégsem szeretnénk mesterséges anyagokat és akár egészségre ártalmasnak is mondható anyagokat használni. Nyilván ezáltal kicsit rágott, kicsit foltos, kicsit pöttyös a paradicsom, vagy akár a karalábi, viszont a miénk, és tudjuk, hogy mindenféle káros anyagtól mentes. Tehát a tökéletességet így nehéz elérni, ami mondjuk számomra azért előtérbe szokott kerülni, és próbálkozom minél egészségesebb és szebb és tökéletesebb végeredményt alkotni, akár ékszerben, akár palántában, akár pedig a magukban a termésekben, de azt szoktam mondani, hogy ez az ára annak, hogy tényleg a bio élelmiszereket így lehet előállítani, csúnyán mondva, illetve fogyasztani.
Én köszönöm szépen, és a továbbiakban is nagyon sok sikert kívánok neked mindenhez.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Víg Orsolya ékszerkészítővel, hivatásáról és az egyedi ékszerekről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Soft and easy as magic sneaks across the room. How will it turn to this tragic and eternal?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!